3 perccel múlt 4:08. A liberalizmus egyik fellegvárának tartott Svédországban nem bizonyult sikertörténetnek a migrációs krízis kezelése. A kormányfő nemrég beismerte, hogy kudarcot vallott a migrációs és az integrációs politika a skandináv országban. Magdalena Andersson miniszterelnök úgy fogalmazott, idézem, a szegregáció folyamata szabadjára lett engedve Svédországban, így párhuzamos társadalmak épültek ki. Ugyanabban az országban élünk, de teljesen más valóságban. Ezzel kapcsolatban megjelent egy elemzés is. A vonalban köszöntöm Szájfó Márt, a Migrációkutató Intézet tudományos munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
A párhuzamos társadalmak említése, a no-go zónáktól, a no-go zónákról való diskurzus emlékeim szerint, mintha a gyűlöletbeszéd határát súrolná a liberális diktatúrákban. A húsvéti zavargások ennyire mélyen érintették a svéd kormányt, hogy hát faképnél hagyja a politikai korrektséget? Vagy mi történt?
A svéd kormánynak pláne a választások előtt hozzávetőleg 9 hónappal szembe kell nézni a svéd közvéleménnyel. Azt látjuk, hogy 2015-ben, tehát a nagy migrációs válság előtt a lakosságnak 58%-a támogatta a bevándorlást általában, illetve tartotta pozitív dolognak, most már csak 40%-a. Legalábbis 40%-a, aki így nyilatkozik, nem tudjuk, hogy itt milyen öncenzúrát vetnek magukkal, aki a megszólalók a közvéleménykutatásokban. Azt látjuk továbbá, hogy amit most Svédországban tapasztalnak a polgárok, illetve a hatóságok, az nem feltétlenül kizárólag csak a 2015-ös hullámnak a következménye, hanem már a korábbi migrációs hullámoké. Nevesít a 2000-es éveké, amikor is Irakból érkeztek nagy számban bevándorlók Szomáliából, Afganisztánból, egyéb országokból, és általában a rendőrség nyilvántartásai szerint ezek az emberek, akik a szervezett bűnözést erősítik. A frissen érkező migránsok esetében még kisebb problémáról beszélünk, hiszen ilyen módon nem történt meg az ő betagozódásuk ezekbe a társadalmi csoportokba.
Említette ezeket a származási országokat, hát ezek azért nem a mérsékelt iszlámot takarják, vagy nem annak a területei. Talán Irakot leszámítva, ahol azért megvannak a mérsékeltebb irányzatok is, tudomásom szerint, de ezt inkább ön mondja el. Nemrég a svéd NATO csatlakozás is napirendre került az Észak-Atlanti Szövetség asztalán, és ezzel kapcsolatban is megnyilvánult Andersson asszony, aki szerint nem eszik olyan forrón a kását, és alapos megfontolást igényel egy ilyen lépés. Éppen most hallhattuk egyébként, hogy orosz gépek sértették meg a dán és a svéd repteret. A dán-svéd párhuzamra majd még visszatérünk persze. Most maradva egy gondolat erejéig ennél a NATO csatlakozás felvetési ötleténél, mennyire magyarázható a választások közelettével, belpolitikai háttérrel azt, hogy a miniszterelnök elhatárolódott egy ilyen lépésről, amit egyébként a tengeren túlon hát nagyon szeretnének nyélbe ütni. Arra gondolok pontosan, hogy a svéd társadalom egyre markánsabb részét kitevő bevándorló hátterű közösségek, akik adott esetben nem a mérsékelt, hanem a kemény iszlám vonalat követik, és már szavazójogokkal is rendelkeznek, nem éppen arról híresek, hogy a NATO barátai lennének. Szempont lehet ez a részükről, ha a választóhelyiségbe lépnek?
Ezeket a problémákat külön érdemes kezelni. Azt kell látni, hogy az országok, ahonnan ezek az emberek érkeztek, Európán kívüli országok, és itt nem feltétlenül a vallási kérdés a meghatározó, hanem a tágabb értelemben vett kulturális profil. Tehát azt látjuk, hogy például az Irakból érkezett bevándorlóknak jelentős része Svédországban keresztény, akik szociális, tehát akik a közbiztonság szempontjából, utcakép szempontjából nagyon hasonló tüneteket produkálnak, és nagyon hasonló mód viselkednek, mint például a muszlimok. Tehát itt áll a közbiztonság tekintetében, bűnözés tekintetében kulturális kérdésről van szó. Ezek az emberek, akik zavarognak, jellemzően itt ezt említsük meg, ez egy dánbotrány politikusnak az akciójára, korán égető akciójára válaszul történtek ezek a zavargások. Ezek az emberek, itt általában 100-200 fős csoportokról beszélhetünk, a helyi rendőrség közlése szerint olyan fiatalkorúak és fiatalok voltak, akik a rendőrség előtt már nem voltak ismeretlenek különböző bűnözői tevékenységük miatt. Ezek az emberek alapvetően a közösségekre is terhet jelentenek, és kevésbé politikusak. Tehát számukra nem feltétlenül a NATO csatlakozás, vagy egyéb nagy politikai, pláne nem vallási dolgok a meghatározóak az életükben, hanem nagyon is a szűk környezetük, a tevékenységük, a bevételeik, illetve az a frusztráció, amit az okoz számukra, hogy a rendőrség az elmúlt pár évben sokkal szigorúbban lép fel velük szemben, mint korábban. Azért is tudtak korábban kinőni ezek a csoportok, mert a svéd rendőrség a hagyományos gyakorlatát követve nem lépett fel kellőképpen, ez elkezdett megváltozni, egyre gyakrabbak az ellenőrzések, egyre szigorodnak a törvények, hiszen a svéd politika is látja, hogy milyen katasztrófákat okozott a társadalomra nézve a tömeges és kezeletlen bevándorlás. A NATO kérdésében a svéd kormányfő sokkal inkább talán a nemzetközi politikai környezet miatt visszakozott, tehát ha le akarjuk egyszerűsíteni, azt mondhatnánk, hogy Magdalena Andersson számára az orosz hadierő nagyobb fenyegetést jelentett, és jobban megrettentette, mint a külvárosokban zavargó néhány fiatal, illetve azért is visszakozhatott, mert 9 hónap múlva választások lesznek Svédországban, ami azt jelenti, hogy a svéd politikai kultúrában, hogy mindig is a konszenzusra törekszik, ő nem mert feltétlenül bevállalni egy ilyen határozott kijelentést, és elindítani az országot egy ilyen gyenge mandátummal, mármint hogy a saját mandátumára gondolok, egy ilyen gyenge mandátummal egy ilyen nagy döntés irányába.
És Svédországban egyébként mennyire működik az a szavazóbázis építési modell, amit éppen Olaszországban egészen pontos keretek mentén hallhattunk, vagy láthattunk körülírva, mégpedig az, hogy akiket beengedünk az országba, azok később majd mindenképpen ránk szavaznak, vagy azoknak egy jó része. Ez mennyire működik Svédországban?
Általánosságban elmondható, legalábbis a frissen érkezett bevándorlók esetében, hogy abba az irányba lojálisak, akik számukra lehetőséget, letelepedési engedélyt, állampolgárságot, juttatásokat biztosítanak. Ez a régi bevándorló országokban, mármint olyan országban, ahol korábban nagyobb tömegben érkeztek bevándorlók, nagyon jól látszik, lásd például Németország, ahol a bevándorlók, török bevándorlók, balkáni bevándorlók, közel-kelet, észak-afrikai bevándorlók jellemzően a szocialistákra szavaznak. Ahogy viszont egy közösség gyökeret ver, annál inkább meghatározó számára az egyéb megfontolás, tehát ez a lojalitás kezd kikopni, és olyan prioritások lépnek elő, ami az ő konkrét érvényesülésükre és anyagi jólétükre vonatkozik. Ezt mutatja például Németországban, hogy a többet generációs török bevándorlók körében egyre népszerűek a kereszténydemokraták, pusztán azért, mert a kereszténydemokraták kis- és középvállalkozóan sokat támogató politikája kedvezőbb, mint a szocialistáké. Tehát első körben azt lehet mondani, hogy igen, jellemzően szocialista és zöld szavazók a bevándorlók.
És hát nyilvánvalóan bátorítást jelenthet a jelenlegi svéd vezetésnek az, hogy Dániában működött ez a kicsit unortodoxnak számító modell. Legalábbis liberális körökben mindenképpen egy különös hozzáállás, hogy nagyon kemény migrációs politikát végeztek, illetve folytattak Dániában, és úgy tűnik, hogy ez bírja a társadalmi támogatottságot. Jelen pillanatban Svédország esetében miközül választhatnak majd azok, akik belépnek a szavazófülkékbe 9 hónap múlva?
Itt két nagy szövetségről beszélhetünk, illetve a mostani politikai helyzetben ez egy picit megbomlott. Emlékezzünk vissza arra, hogy Magdalena Andersson 2021. novemberében lett miniszterelnök, miután elődje Stefan Löfven lemondásra kényszerült különböző ingatlanügyek miatt. Andersson asszony ezt követően gyakorlatilag lemondásra kényszerült egy fél napon belül, mivel a konzervatív ellenzék a támogatását, pontosabban a jövő évi költségvetésnek a támogatását olyan intézkedésekhez kötötte, mint például a szegregáció elleni harcot támogató állami szerv költségvetésének a megnövelése, és egyéb olyan dolgok, amelyek miatt viszont a szocialistáknak a szövetségesei, koalíciós partnerei, a zöldek felmondták a koalíciót. Tehát a mostani kormányfő egy kisebbségi kormányt vezet Svédországban, ami mondjuk a svéd konszenzusra törekvő politikában nem feltétlenül szokatlan, és alapvetően működik is, hiszen a pártok tudnak különböző projektek és törvények mentén együttműködni. A következő választásoknak viszont a nagy tétje az, hogy gyakorlatilag a konzervatív vagy a szocialista irány győz el Svédországban. A bevándorlás kapcsán azt látjuk, hogy egyre kisebb a különbség a kettő között, mivel a szocialista kormányzat is, ami hozzávetőleg már 8 éve van kormányon, is egyre szorít és egyre szigorít a bevándorláson, éppen az ön által is említett dán példára hivatkozva. Azt látjuk, hogy Dániában is egy szocialista kormány az, ami megvalósította Európa legszigorúbb bevándorlási és integrációs politikáját.
Szájfó Márta, a Migrációkutató Intézet elemzőjét hallották. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Társadalmi célú reklám.